Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem a mai napon Gerencsér András, a Pannon Egyetem rektora, aki egyrészt egy több mint gondolatébresztő, mondhatnám azt is, hogy egy provokatív, de mindenképpen elgondolkodtató, gondolkodásra készítő könyvet írt. Tavaly a könyvnek a címe Ábrándok bűvöletében, alcíme a fenntartható fejlődés korlátai az akadémiai kiadó gondozásában jelent meg. Én kétszer is olvastam, és néhány részét azóta is többször idézem a mai beszélgetés során, és ezt meg fogom tenni. És az elmúlt esztendőben, vagy inkább azt mondom, az elmúlt hónapokban nagyon sok interjút adott, cikket is írt, tehát a gondolatait más módon is megosztotta a nyilvánossággal, úgyhogy nagy tisztelettel köszöntöm itt a stúdióban.
Én is köszöntöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Egy rövid bevezető. Ugye ez a könyv a bevezetőjében azt írja, hogy egy bécsi múzeumi látogatáson szerzett élmények indították arra, hogy ezt a könyvet megírja. Az első idézet mindjárt a bevezetőből, az előszóból egészen pontosan. Az a gondolat, hogy a szükséges nyersanyagok valaha is elfogyhatnak, eretnekségnek számít. A technológiába vetett vakhit olyan erős, hogy az emberek többsége a technológiai fejlődést mindenre is megoldásnak tartja. Egy kis székelyes árnyalat van ebben a mondatban. Kedvenc mondásuk, hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő. No, mi volt ez a bécsi tapasztalat, ez a kirándulás, és miért írja utána az előszó végén, hogy csak erős idegzetűeknek javasolja ennek a könyvnek a forgatását és elolvasását?
Hát én talán nem is azt mondom, hogy élmény volt, ez inkább sok volt. Ez egy időszaki kiállítás volt a Természettudományi Múzeumban, és az ásvány, a földásvány kincseiről volt szó. Valamennyi technológiában használt elemet bemutattak, annak az előfordulását, felhasználását, készleteit, és mindegyik ilyen tárló fölött volt egy számláló, amely azt számolta vissza, hogy mennyi van még ezekből az erőforrásokból, amelyeket felkívánunk használni. És 15-25 évnél egyikből se volt több.
Tehát az általunk ismert arany, ezüst, nikkel, króm, rész, stb. Ásványanyagok, és gyakran használt ásványanyagok, ennyi esztendőre mostani kapacitásokat, a mostani felhasználást figyelembe véve, és a mostani bányák, erőforrások termelési kapacitását figyelembe véve, mindössze ennyi ezt, néhány évtized maximum, ami
ezek szerint
rendelkezésünk rá, hogy ezeket az anyagokat még használhassuk.
Igen, és hát ez volt az a sok, ami tehát nagyon nehezen tudtam feldolgozni, mert hát ez azt jelenti, hogy ugye ezekre alapoznánk az energetikai átállást, meg az életünk tervezett változásait, és hát ezeknek akkor nincs meg a fedezete. Tehát ez számomra azt jelentette, hogy ez akkor egy lufi fújás, hogy nem fogjuk tudni ezeknek a fedezetét hosszú távon biztosítani.
Többször visszatér a könyvben az a gondolat, hogy egy véges világban lehet-e végtelen az anyagfelhasználás? Ugye az előbb az idézett mondat is erre utal.
Hát a Föld a anyagforgalom szempontjából zárt rendszer. Tehát 4,5 milliárd éve abból az anyagból gazdálkodunk, ami a Földön rendelkezésre áll. Tehát anyag nem cserél gazdát a világűr és a Föld között.
Ahogy ezt tanultuk, az anyag megmaradás törvénye szerint, hogy anyag nem vész el, csak átalakul.
Igen, és én hozzátenném, hogy szétszóródik. És ez ami a kritikus, mert az, hogyha nem veszne el, az nem lenne baj, de az, hogy a koncentrált előfordulásait felhasználjuk és szétszórjuk, na ez már baj.
Tehát a levegőbe, vagy a vízbe, egyszer mondjuk a foszfor például, egyszerűen nem abban a koncentrációban, hanem már jóval higítottabb, ha úgy tetszik, szabad ezt a szót használni, higítottabb formában lesz, és ezért aztán nem is fogunk nagyon hozzáférni. Nem tudjuk már utána újra erőforrásként felhasználni.
Pontosan erről van szó, igen.
Ugye a könyve szintén visszatérő gondolat, hogy vannak bizonyos törvényszerűségek. Kémiai törvényszerűségek, fizikai törvényszerűségek és matematikai törvényszerűségek, és hogyha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, akkor nem véletlen ez a kötetnek a címe, akkor az ábrándok bűvöletébe, esetleg bizonyos illúziók rabságába, vagy utópiák fogságába kerülhetünk.
Ez így van. És hát az emberek hajlamosak elvonatkoztatni ezekről a törvényektől. Valahogy úgy érezzük, mintha ezeket meg tudnánk változtatni. Tehát én picit úgy érzem, hogy az emberiség egy kicsit öntelt lett olyan tekintetben, hogy tényleg sok mindent elért, de azért az alapvető törvények megváltoztatására azért nem vagyunk képesek.
Na erre egy jó példa, és akkor egy kis kitérőt hadd tegyünk, egy aktuális kitérőt. Hát annyiban aktuális, hogy egy hónappal ezelőtt fejeződött be a COP28 Dubajban. az egyik interjújában erre is részletesen kitért. Ennek egyetlen elemét, hát többiről is beszéltünk, de egyetlen eleme, ami mondjuk így, hogy amin én is fönnakadtam, amikor olvastam, még a konferencia megkezdése előtt az előkészítő bizottság hozott egy döntést, egy határozatot, és azt ajánlotta a részes feleknek, a tagállamoknak, hogy 2030-ig, ez fontos időpont, 24-et írunk, ugye? Tehát a következő 6 esztendőben háromszorozzák meg a megújuló energiatermelést. És erre azt mondtam, hogy ez lehetetlen, és ha jól olvastam az egyik interjújában, ön ugye ezt mondta.
Igen, hát ez, ha belegondolunk, ezeknek az előállítása az azokban a gyárakban tud történni, amelyek működnek, és ezek a gyárak jelenleg szinte kizárólag fosszilis energiát használnak fel. Tehát most az elkövetkező néhány évben az az elképzelés, hogy ezeket a gyárakat kellene olyan mértékig kihasználni, és olyan mennyiségben felhasználni a fosszilis energiát, ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen.
Ráadásul az előző gondolatra visszatérve, tegyük fel, hogy még több napelemet, még több szélerőművet gyártunk, akkor a hozzájuk felhasznált réz, alumínium és egyéb ásványanyag az más iparágakból fog hiányozni. Tehát mondjuk az építőipar, a repülőgépgyártás, autógyártás, nem jut elegendő nyersanyag, jól gondolom?
Igen, hát a bányákat nem lehet nagyon gyorsan nyitni, az egy több éves, majdnem évtizedes folyamat egy új bányának a nyitása, tehát arról van szó, hogy a meglevő készleteinket kell valahogy másképp csoportosítani, és ez nem megy áremelkedés, és nem megy hiány generálása nélkül.
Ugye szintén ebben a cikkben olvasom, ami a nehéziparra vonatkozik, hogy, és ez megint egy komoly korlátot jelent, tehát ennek a háromszorozzuk meg a megújuló energiatermelést, de ennek egyébként a feltételeit most nem nagyon mondta meg senki sem, hogy hogyan biztosíthatnánk, hogy azt mondja, hogy a nehéziparban nincs karbonsemleges megoldás, hogy az előbb erre utalt, hogy csak fosszilis energiahordozókat használunk, legyen szó betongyártásról, acélgyártásról, alumíniumgyártásról, és még sorolhatnám.
Így van. És ez együttesen a világ energia felhasználásának a felét teszi ki, ezek a felsorolt iparágak. És hát ipari léptékben nincs megoldásunk. Az első ilyen zöld acél gyár, ha minden igaz, Svédországban 2026-ban kezdi meg a működését, és a kapacitás az a világtermelés kevesebb, mint fél ezreléke lenne.
Fél ezreléke.
De 2026-ban először.
2026-ban, és az energiát miből fogják előállítani?
Hát az jó kérdés, igen. Az energiát fosszilis energiahordozók nélkül nagyon nehéz lesz.
Ebben a formájában még egy mondat csak a kopokra, és aztán visszatérnék a könyvre, meg a könyvben megfogalmazott gondolatokra. Van értelme ilyen 70 ezer fős létszámmal 2-3 héten keresztül beszélgetni arról, hogy milyen feladatok várnak ránk a klímaváltozás legyőzése, problémájának megoldása terén? Van ennek értelme?
Nincsen. Hát látszik az, ezeknek a vállalásoknak egyetlen eleme sem teljesült. Tehát ugye már a párizsi klíma megállapodás is a jelentős csökkenésre vállalt kötelezettséget, és folyamatosan nő a fosszilis energia abszolút kibocsátása, tehát az ellenkező irányba megyünk, mint ahova úgymond vállaltuk, hogy haladni vagy eljutni fogunk.
Igen, ezt én is szoktam mondani, hogy Párizst ugye nagyon nagy, mondjuk így becsben tartják sokan, de akárhogy is, és most hát 15, lassan 10 esztendeje lesz, jövőre már 10 éves lesz a párizsi megállapodás, de minden évben, ha nézzük a kibocsátást, minden évben a kibocsátás nőtt és nem csökkent. Egy kivétel van, a COVID időszakad, de ennek meg semmi köze nincsen egyébként a klímapolitikai intézkedésekhez, ott egy járványhoz, egy nagyon súlyos pandémiához és az amiatti leálláshoz van köze.
Így van.
No, akkor térjünk vissza a könyvre, mert itt valóban eretnek gondolatok, hogy erős idegzetűeknek valók, de nekem azért tetszett, mert a megközelítés módja, hogy emberek lehet reménykedni, lehet illúziókat kergetni, ábrándok bűvöletében élni, de mi lenne, hogyha esetleg elkezdenénk gondolkodni és számolni? Ez a kiinduló pont. Tehát én következő két kérdést tettem föl ezek után, amikor elolvastam a két fejezetet, ami ide vonatkozik. Megújuló-e a megújuló energia, és zöld-e a zöld energia? Most kettőt vegyünk ezek közül, a napenergiát és a szélenergiát.
A megújuló szó, ez félrevezető, és ugye ezért is gondolják sokan, hogy ezekkel semmi probléma nincs, miközben, ha rágondolunk, anyagokban ezek a technológiák, ezek az elemek, eszközök nem megújulók. Tehát egy napelem az ugyanolyan háztartási eszköz, mint egy porszívó vagy egy vasaló, ugyanazt csinálja tulajdonképpen, energiát alakít át. Mondjuk a vasaló az a villamos energiából csinál hőt, a napelem meg a fény energiájából csinál áramot. Az egyik a fürdőszobában van, a másik a háztetőn, de a vasalóra sem mondjuk azt, hogy hogy megújuló. Néhány évtized után tönkre megy, hatékonysága csökken, és hát végül is elektronikai hulladék képződik belőle. Tehát arról, hogy megújuló anyagában nem beszélhetünk. Az más kérdés, hogy a nap odafönt az égen, az még jó pár milliárd évig fog bennünket melegíteni és sütni. Tehát az a forrás rendelkezésre áll, de mi nem azt az energiát használjuk közvetlenül, hanem mi átalakítjuk ezt az energiát, innentől kezdve a megújuló szó az teljesen hibás.
Nézzük akkor ennek a matematikai, fizikai, kémiai részét. Naperőművek. Ugye nagyon súlyos állítások vannak ebben a könyvben. 55. oldalra lapozok, a következőt olvasom. Egy napelem 6 teljes éven keresztül csak azt az energiamennyiséget termeli vissza, amelyben gyártás és felszerelése került, és csak utána termel úgymond többlet energiát, és ha egy oldalra visszalapozok, akkor még súlyosabb a helyzet, mert hogyha mindezt egy energiatárolóval, tehát mondjuk egy akkumulátor pakkal látom el, akkor a helyzet még rosszabb.
Így van, az energetikailag meg se térül. Ugye itt két dolog van, az egyik ennek a hatékonysága, tehát az, hogy elég nagy felületet kell biztosítani ahhoz, hogy megfelelő teljesítményű energia átalakítást tudjunk elérni. A másik pedig például Magyarországon a napenergiát csak 15%-ban tudjuk a névleges kapacitáshoz képest hasznosítani, azaz ugye figyelembe véve az éjszakákat, a felhős időszakokat, ezt nem tudjuk folyamatosan használni, és ennek a kettőnek az eredménye az, hogy hát ezeknek az energetikai hatásoka igen rossz.
Ugye ez azt jelenti, ez nagyon fontos mondat, mert ezt valóban nagyon sokan nem veszik figyelembe, mert megjelenik az újságban a cikk, hogy hamarosan Magyarország eléri a 6000 megawattnyi naperőművi kapacitást. Hurrá, örüljünk, az elmúlt években minden évben megduplázódott a naperőművi kapacitás. Remek. De ugye ez a névleges kapacitás, és a tényleges kapacitás ennek jó esetben is a 20%-a.
Hát Magyarországon 15-14-15%.
Még rosszabb akkor. Még rosszabb.
Igen.
És ez sem áll rendelkezésre folyamatosan, tehát ez is időszakfüggő, mert hogyha felős az idő, hogy az imént mondta, nem süt a nap, akkor hiába telepítettem 6000 vagy 12000 megawattot. Nem ellene beszélek én a naperőműveknek, csak jó, hogyha azokkal a realitásokkal tisztában vagyunk, amikor egyébként energiapolitikát készítünk, egyébként akik ezt csinálják, ezzel tisztában vannak, hogy az nem 12000 megawattnyi áramot jelent majd, és nem folyamatosan jelenti, hanem annak a töredékét, és nem folyamatosan.
Igen, hát ez egy nagyon fontos aspektus. Én azt emelném ki, hogy a technológiák azok folyamatos energiaigényűek. Tehát ha gyárakra gondolunk, termelőüzemekre, azoknak az energiaellátását folyamatosan biztosítani kell, és ezért ezek a megújulónak nevezett energiatermelési módok, ezek erre nem alkalmasak. Ugyanis nem lehet a termelést függővé tenni attól, hogy most éppen süt a nap, vagy jött a felhő a nap elé, ezt folyamatosan biztosítani kell a megfelelő energiamennyiséget. Tehát, hogy ezért azok az illúziók, hogy majd mi zöld hidrogént termelünk, amikor többlet energiánk van a napból, jelzem, a hidrogén előállítás, az egy nagyon komoly vegyipari technológia, ami nagyon veszélyes technológia, ami állandó és biztonságos energiaellátást igényel. Abban nem fér bele, hogy a nap elbújik a felhő mögé, és akkor leáll a folyamat.
A hidrogénre még majd szeretnék visszatérni, de most egy kicsit még maradjunk a napnál, és még aztán térjünk vissza a szélre. Térjünk át a szélre, hogy erre mondják azt a szakemberek, hogy szükség van úgynevezett zsinór áramra, tehát hogy egy folyamatosan, stabilan, egyenletesen tudjuk biztosítani, nem csak az ipari igények, hanem az, hogy itt ülünk a stúdióba, és hogy folyamatosan égnek a lámpák, az elektronikai eszközök folyamatosan működnek, ehhez erre az áramra szükségünk van. És erre mondják azt, hogy de ez alaperőművek nélkül, ezek ma fosszilisok, szén, olaj, gáz, vagy atom, ezeknél atomerőmű, ezek nélkül ezt nem tudjuk biztosítani. A mostani technológiai tudásunk szerint.
Ez így van, ugye energiatárolásban nagyon csehül áll a világ. A világ összes akkumulátorát összekapcsolnánk, akkor 17 percig tudnánk elektromos árammal ellátni a világot.
Ezt mondjál még egyszer, mert ez lehet, hogy tényleg sokkoló lesz minden hallgató számára.
Tehát az összes létező akkumulátort, elemet, minden energiatároló eszközt összeadnánk, összekapcsolnánk, akkor 17 percig működne ezzel a világ. Ez nagyon kevés. És ugye ez nem elég arra, hogy a nappalt és az éjszakát áthidaljuk, a 17 perc erre, illetve hát arra meg pláne nem, hogy a nyári többlet energiát mondjuk, amit a napelemek termelnek, elrakjuk térre.
Ez az egyik legnagyobb dilemma, meg amit nem tudott megoldani még a tudomány, hogy nyáron ugyan termelünk fölös energiát, de ha építünk és akkumulátoros kapacitásokat, az egy, másfél, maximum két napig tudja ezt tárolni a mostani tudásunk szerint, és sajnos a júliusi vagy augusztusi szél, nagy mennyiségű napenergiát nem tudom karácsonyig eltárolni. Most erre nincsen meg a technológia.
De a pálinka főzés az pont ezt csinál.
Tehát akkor a napenergiát ne hidrogénbe, hanem pálinkába tároljuk?
Így van. És az el is áll.
Igen, és a pálinkát is el lehet égetni végül is.
Igen.
Na, ezt még nem hallottam, hogy ez egy valóban egy új megoldás. Nézzük a szelet.
Nem új egyébként.
Jó, világos, de úgy, hogy energia tárolása és nagy mennyiségű energia felhasználására. Nézzük a szélenergiát. Ugye a szélenergiára is most egy ilyen, nagyon sokan egy ilyen vallásos hittel néznek, hogy tulajdonképpen, ha megépítjük ezeket a szél erőműveket, és minél többet építünk, az tulajdonképpen minden problémánkat megold. De a könyvében világosan írja, hogy azért itt is vannak bizonyos korlátok. Mik ezek?
Hát az, hogy ezek óriási monstrumok, hát ezeket ugye látjuk is, érzékeljük is, talán a dimenzióit nem annyira, hogy mennyi acél, beton, műanyag,
réz,
alumínium és egyéb anyag kell ahhoz, hogy egy ilyen monstrum létrejöjjön. Mondjuk egy ilyen néhány megawattos szélturbin, az mondjuk 500 tonna annak az acél szerkezete, és hát kell alá legalább 2000 tonna beton, hogy az szilárdan álljon, hiszen óriási igénybevételnek van kitéve.
És puskázok a könyvéből, mert itt végigvett az összeset, 12 tonna tiszta réz is kell. Egyetlen egy turbin. Ilyen szélkerékről beszélünk most, tehát nem sokról, egyetlen egyről, 12 tonna tiszta réz, 1 tonna alumínium.
Igen.
És akkor még ott van a beton, meg ott van, hogy egy 1000 tonnás speciális daru az egésznek a helyre, tehát a beemeléséhez és felépítéséhez, és akkor megint csak eljutunk oda, hogy no, egyrészt ugye nagyon sok fosszilis energiát kell felhasználnunk ahhoz, hogy ezek a szélturbinák elkezdjenek dolgozni, és akkor az energiamérlege ennek milyen?
Ennek is nagyon rossz, tehát hasonló a napelemekhez. Ugyan egy kicsit több a rendelkezésre állási idő, tehát Magyarországon ilyen 25% körül a kihasználtsága, de ezzel együtt ugye a rengeteg befektetett anyagot figyelembe véve nagyon rossz energiamérlegű. Ha energiatárolást is hozzáveszünk, akkor ez sem megtérülő.
Tehát, hogyha egy energiatároló kapacitást teszek mellé,
így van.
Akkor lényegében negatív az energia mérlege, az az energia, amit a gyártás és a telepítés során felhasználtam, az a teljes élettartam alatt sem térül meg.
Így van.
Ez elég rosszul hangzik.
Rosszul, igen. De hát ezeket nem bonyolult kiszámolni, hiszen ezeknek pontosan ismert ezeknek a technológiáknak az energia szükséglete, energia felhasználása. Tehát ezeket össze lehet adni.
No, akkor nézzük a hidrogént. A hidrogén, mint csodafegyver. Vagy igen. Mégsem?
Ugye a hidrogént abban az értelemben tekintjük csodafegyvernek, hogy energiatárolásra akarjuk használni. Ugyanis hidrogén szabad formában a föld felszínen nem fordul elő, illetve hát a légkörben van egy nagyon kevés, tehát hogy azt vízből kell tudnunk előállítani. Ez egy régóta használt technológia, 200 éve ismert, és a technológia maga is ipari léptékben is rendelkezésre áll. Csak hogy ehhez energia szükséges, ami a kisebb baj, a nagyobb az, hogy veszteség van a folyamaton, mondjuk az elektrolízisen magán egy 20-30%. És hogyha hozzávesszük az energia visszaalakításnak a hasonló veszteségét, tehát amikor üzemanyag cellában újra áramot csinálunk a hidrogénből, akkor körülbelül az energia 70%-a elvész, tehát a betárolt villamos energia 70%-a elvész, és csak a 30%-át kapjuk vissza, ez a hidrogénnek az energia mérlege. És hát ez nagyon rosszul hangzik, mert azt jelenti, hogy amikor erre szavazunk, akkor tulajdonképpen a villamos energia, megtermelt villamos energia 70%-áról lemondunk.
Ráadásul ugye a könyvben az van, hogyha tengervízből, abból van több. Ugye a Földön lévő vízmennyiség 97,5% az sós. Tehát logikus, hogy akkor ebből a vízből állítsunk elő hidrogént. Igen ám, de ezt először sótalanítani kell. Tehát van még egy plusz költségem, aminek van energia lábnyoma.
Így van.
Először sótalanítanom kell, és aztán a sótalanított vízet kell bontanom hidrogénre és oxigénre.
Így van, ez a 23% veszteségben benne van, tehát ennek a technológiai igénye ez ebbe figyelembe van véve, de azzal együtt ez a körülbelül 30%-os visszanyerési hatékonyság jön ki, tehát ez egy nagyon gazdaságtalan energiatárolási módszer.
És ráadásul, ahogy tudom, ennek a tárolása és a szállítása is problematikus, hiszen egy kicsi molekuláról beszélünk, ami nagyon könnyen megtalálja a tároló részekben, vagy a csőrendszerekben azokat a kis apró réseket, ahol el tud illanni, el tud tűnni. Ráadásul a levegőbe kerülve egy meglehetősen komoly környezetkárosító gázról beszélünk, és nem utolsó sorban még robbanás veszélyes is.
Ez mindig az, igen. Tehát úgynevezett indirekt üvegházhatású gáz a hidrogén. Azaz, hogyha a túl sok jut belőle a levegőbe, akkor ez a metán koncentrációnak a növekedését eredményezi, ami pedig köztudottan egy igen potens üvegházhatású gáz.
Igen, sokkal a széndioxidnál, ugye sokkal, azt hiszem, talán 30-szoros a hatása a széndioxidhoz
hát,
képest.
Ha 20 éves időskálán nézzük, tehát 20 évre, én szerintem tovább nem is nagyon érdemes tervezni, akkor 80-szoros.
80-szoros. Igen. Egyre rosszabb híreket kapunk itt szegény hallgatóknak, elmegy a kedve attól, hogy további podcastokat hallgassanak. De azért az, hogy az Európai Uniónak van egy úgymond hidrogén stratégiája, hogy Németország is a hidrogén stratégiában látja az energia ellátásának, az energia biztonság megteremtésének a feltételét, az alapján, amit az előbb elmondott, az alapján ez nem tűnik túlságosan reális forgatókönyvnek.
Ez egy illúzió sajnos, tehát ezt nem is értem, hogy lehet egy ilyen szinten ezt realitásnak venni, és hogy lehet erre bármit is építeni. Tehát ez egy valós technológia, tehát a hidrogént elő lehet állítani vízből. Lehet tárolni, lehet, csak éppen nem éri meg. Tehát nem arról van szó, hogy egy illúzió, nem a fúziós energiatermelés, hogy sehol nincs. Van, csak nem használják. Egyébként most sem használják ezt a technológiát. Jelenleg 100 millió tonna hidrogént, ipari hidrogént használnak a világban, és 0,1%-át, 1/1000-ét állítják elő ezzel a módszerrel vízből. A többit földgázból.
Na, hát ezt akartam kérdezni, és a többit miből?
Földgázból és szénből, illetve szénből. Hát ilyen biológiai úton fermentációval.
A hidrogént egyébként használják, a vegyiparban használják, nagyon sok réti a felhasználása, a műtrágyagyártáshoz használják, tehát szükségünk van, vagy legalábbis a modern vegyiparnak és a mostani életformánk fenntartása szükségünk van hidrogénre, de láthatóan alapvetően anyagi költség szerkezeti okok miatt a vízbontásos technológia, bár ahogy említette, 200 éve ismert technológiáról van szó, mégsem tudott gazdaságossá, nyerességessé válni, és ezáltal a fosszilis energiahordozókból, földgázból és szénből történő hidrogén előállítás alternatívája lenni.
Így van, és ez ugye a párizsi klímamegállapodás után se változott meg. Tehát akkor se kezdett el ennek a aránya növekedni, tehát a vízből előállított hidrogénnél továbbra is földgázból és szénből állítják elő a hidrogén legnagyobb részét.
Az üzleti érdek az nyilván ez felülírja azt a szempontot, amiről az előbb beszéltünk. Akkor kanyarodjunk egy kicsit az atomenergiához. Mert ugye energiára szükségünk van. Az energia fogyasztás folyamatosan nő. Méghozzá a népesség növekedéséhez képest háromszor olyan gyorsan nő. Tehát nő a népességünk, és háromszor olyan gyorsan nő az energiafogyasztás és felhasználás. Tehát energiára a jövőben is szükségünk lesz. Kiderült az előbbi beszélgetés, vagy a beszélgetés előbbi részéből, korábbi részéből, hogy a nap és a szélnek vannak korlátai, a hidrogénnek vannak korlátai. Nézzük az atomenergiát.
A nukleáris energia szerintem ugye a legutóbbi 20. század legutolsó energetikai korszakalkotó felfedezése, mármint a békés felhasználás szempontjából, tehát az egy valóban működő technológia, több mint 400 reaktorblokk működik a világban, és hát többsége az hát folyamatosan termel áramot. Ugye ezzel a probléma az viszonylag nagy beruházási igény, meg a hosszú idő szükséglet, amíg egy ilyen erőművet engedélyeznek, létesítenek, de egyébként egy működőképes konstrukció. Nyilván vannak kockázatai, akár a hulladékok kezelése, akár a víz, a hűtővíz biztosítása azért az manapság már nem annyira triviális, de alapvetően ez egy valós technológia, tehát valóságban működő technológia, ami hát mondja Magyarország ugye Európában kvázi élenjáró, hanem is a Franciaország után talán a második legnagyobb arányban állítják elő nálunk az elektromos áramot, vagy állítja elő a paksi atomerőmű.
És hál' Istennek most már azt hiszem több mint 40 éve működik, és baleset nem volt, hál' Istennek, reméljük, hogy nem is lesz. Európában sem volt egyébként, leszámítva Csernobilt, ugye ez egy másik történet, de az Európai Unió területén üzemi baleset nem történt, pedig Franciaországban azért jó néhány atomerőmű működik, és Németországban is működött nem kevés, addig, amíg be nem zárták őket. Az energiamérlegét nézzük meg, mert hogyha az előbb elkezdtük azt a gondolatot, hogy a naperőműveknek az energiamérlege negatív, ha tároló teszek hozzá, szélerőműveknek az energiamérlege negatív, kumulatív, ha tárolót is teszek hozzá, tehát akkumulátoros tárolást most nyilván erről van szó, akkor az atomerőművek esetében ugyanúgy jogos a kérdés, na és akkor annak milyen az energia mérlege, hogyha egy 40-50 éves működési idővel számolok.
Hát kezdjük ott, hogy nem kell hozzá tárolót tenni, mert akkor termel áramot, és olyan, tehát zsinór áramot termel, és nem kell az energiát, a villamos energiát tárolni. Tehát már is megspóroltuk egy nagyon jelentős beruházást és anyag energia felhasználást a nukleáris erőműnél, és hát a figyelembe véve hosszú élettartamát, meg a nagyon nagy százalék, tehát a közel 100%-os kihasználtságát, az energiahatékonyság az jelentősen jobb, tehát több tíz, tehát több tucat szorosát visszatermeli a működtetéséhez, létesítéséhez, illetve a lebontásához.
Megint puskádok.
Felhasznált energián.
Azt írja a 63. oldal a könyvnek, hogy egy atomerőmű teljes élettartalmat 75-szörösét termeli meg a megépítéséhez, működtetéséhez és fontos leszereléséhez felhasznált összes energiának.
Igen, igen. Így van.
Ugye most itt akkor két szempont van, tehát megint csak az atomenergiát ellenzők figyelmébe hadd ajánljam ezt, hogy egy, szükség van a zsinóráramra, ezt, hogyha nem fosszilis energia termelőüzemekben állítom elő, tehát nem szénből, olajból és földgázból, akkor más nincsen, mint atomerőmű, amelyik ezt a zsinóráramot kiszámíthatóan biztosítani tudja számunkra. Ugye a beszélgetés elején szó volt arról, hogy ez mennyire nélkülözhetetlen a lakossági és az ipari ellátás szempontjából. Plusz az energiamérleget, hogyha nézem, és azt hiszem még az anyagmérleget is, hogyha nézem, akkor ma az atomerőművek abból a szempontból, hogyha a klímacélokat el akarok érni, nélkülözhetetlenek.
Így van, így van. Ugye anyagfelhasználása minimális. Ha a megtermelt energia egységre vetítjük, akkor ezekhez a megújulókhoz képest töredéke a felhasznált anyag mennyisége, amit ugye az atomerőmű építése során felhasználunk.
Azt is írja, meg a cikkekben is egyébként ezt lehetett olvasni, hogy anélkül, hogy a fogyasztási szokásunkon változtatnánk, jelentős esélyünk arra, hogy ebből az ördögi körből kikeveredjünk, nincs.
Így van. Hát a növekedés mellett ezt az egyenletet nem lehet megoldani a valós számok halmazán. Tehát egyszerűen esély nincs arra, hogy a növekedés, ami ugye, ahogy említette elnök úr, a energia felhasználás növekedésével együtt jár, sose érjük utol magunkat.
Vissza kell fognunk a fogyasztást az energiafelhasználásban, energiafogyasztásban és az anyagfelhasználásban is, jól értem?
Igen, a kettő összefügg, hiszen kettő az anyaghoz energia kell, az anyag előállításához, kitermeléséhez, szállításához, feldolgozásához, gyártásához, mindenhez energia kell. Tehát az anyag és az energia az egymástól elválaszthatatlan, nem csak a fizikában, hanem a gazdaságban is.
Igen, és ugye azt mondja, hogy hát ennek azért elég komoly ellenzői vannak, pontosabban a profit szempontok azok, amik leginkább ellene hatnak ennek, hiszen az a dobdel kultúra, tehát a minden áron való fogyasztás, adott esetben a túlzott mértékű fogyasztásnak is az ösztönzése, és a mögötte lévő profit szempontok, azok teljes mértékben ellentétesek azzal, amiről mi beszélünk, hogy energiát és anyagot is meg kellene takarítanunk.
Hát igen, ez hozta létre a problémát, tulajdonképpen ezt a globális problémát, ennek a kapitalizmusnak ez a fajta logikája és működési mechanizmusa teremtette meg, tehát ez magát nem fogja korrigálni, nem fogja megváltoztatni, és nem fogja megoldani azt, amit ő elrontott.
Na de, azért valami megoldáshoz csak jussunk el, mert hát teljesen le fogjuk itt lombozni itt az év elején a hallgatókat és a nézőket, hogy ha megoldásokat keresünk, és a könyvének a végén ön is tesz egy javaslatot a megoldásra. Először is a fogyasztás csökkenés és a fogyasztás csökkentése és a kibocsátás csökkentése az első feltétel. Tehát egy visszafogott fogyasztás.
Így van. De szerintem ez azért nem annyira reménytelen, mint ami ennek látszik, mert azért nagyon sok olyan tevékenységünk van, amelyet mondhatni felesleges, és amelyről talán le tudunk anélkül mondani, hogy az életminőségünk jelentősen változna vagy romlana.
Mondjon egy példát, hogy a hallgatók is tudjanak azonosulni ezzel a
gondolattal. Mondjuk a tömegturizmusról, én például a tömegturizmus, főleg repülőgépre, nagy távoli országokba való utazásról szerintem azért az egy nagyon energia és anyagpazarló szórakozás, erről például le lehet mondani is. Hát helyette inkább azokat a kisebb léptékű dolgokat kellene folytatni, ami kevesebb anyag és energia felhasználással jár. Tehát egy picit az életmódunk, nem is picit, az életmódunkon kellene változtatni, hogy ne az legyen a menő, trendi, hogy akkor én most nem tudom, hol töltöttem a téli szünetet, a déli félteke melyik országában, hanem adott esetben a saját környezetemben, a közösségemben megélt dolgok jelentenék, hogy mondjam, ez lenne, ami követendő példa.
Te Tehát egyrészt akkor fogyasztás csökkentés, és egy racionális fogyasztás csökkentés, hiszen az, hogy ez egyúttal a jelentős életszínvonal csökkenéssel is járjon, ezt azért ezt nem nagyon kérhetjük egyetlen egy hallgatótól meg nézőtől sem, hogy ezt erre a belátásra jusson. Tehát valami olyan megoldás kell, ahol valóban, ha úgy tetszik, nem fáj.
Igen.
Amiről le tudunk mondani. És egy Maldív-szigeteki nyaralás elmaradása, az valószínűleg nem fáj. Ettől még az ember tud egészségesen, boldogan családja körében létezni, élni, és az életét szervezni. És igaz, ez bizonyos fogyasztási cikkekre is, tehát a külföldről érkező élelmiszerek egy jelentős részéről szerintem, ha lemondanánk, mert ugye nagyszüleink például ezekről azt se tudták, hogy léteznek. Nem, hogy nem fogyasztották őket, hanem nem is tudták, hogy ilyen a világon van.
Még mi se nagyon.
Mi se. Ugye a mi gyerekkorunkban, nagyjából egyidősek vagyunk, de a mi gyerekkorunkban az, hogy banán, az ugye ez egy karácsonyi csemege volt, tehát egy évben egyszer láttunk banánt, akkor is protekciósan a pult alól lehetett megszerezni.
Zöldem.
A szülőknek ez egy komoly erőfeszítésébe került. Tehát mondjuk éppen, hogyha a banán kimaradna az étrendtől, én nagyon szeretem a banánt, de attól még azért azt gondolom egészségesen tudnánk létezni. Tehát fogyasztás csökkentés, kibocsátás csökkentés. A második, amiről nagyon sokan beszélnek, ez pedig az alkalmazkodás, hiszen az a változás, amit előidéztünk az elmúlt évtizedek iparpolitikájával, annak egy része az, ha úgy tetszik, az életünk részévé vált, azt nem tudjuk egyik pillanatra a másikra annullálni, nem tudjuk visszaforgatni az időkerekét, tehát a kialakult, az általunk kialakított, előidézett helyzethez nekünk alkalmazkodnunk kell.
Igen, itt eszembe jutott az éghajlat változás is, amiről mondjuk most nem beszéltünk sokat. Hát ugye az is alkalmazkodásra fog kényszeríteni bennünket, már most is egyébként. És hát az életformánkban szerintem azokat a változásokhoz, hogy mondjam, önként kellene ezekhez alkalmazkodnunk. Talán még azelőtt, mielőtt ezek bekövetkeznek. Tehát egy picit átalakítani az életformánkat, életmódunkat, reálisabbá, racionálisabbá, takarékosabbá lenni, a pazarlást megszüntetni, és ezt önként tegyük. Tehát az lenne a jó, hogyha ez nem okozna társadalmi feszültséget.
Igen, hogy akkor mondjuk egy másik példát, hogy van ez a Black Friday, meg hasonlók. A kérdés szerintem ilyenkor helyesen nem az, hogy most 30-40 vagy 70%-kal olcsóban meg tudok-e venni valamit. A kérdés szerintem akkor tesszük fel helyesen, hogyha azt kérdezzük, hogy szükségem van nekem arra a termékre? Akár egy 30 vagy 70%-kal olcsóbb áron, de szükségem van rá? Fogom használni? Vagy csak azért veszem meg, mert ez egy jó üzletnek tűnik. De egyébként ott marad esetleg a polcokon, és egyszer vagy kétszer veszem fel azt a ruhát, vagy az a cipő utána már nem is tetszik annyira, és aztán már nem is fogom hordani.
Hát igen, ez egy ilyen bűvös szó, ez az akciózás, meg ez nagyon sokakat felesleges fogyasztásra, vásárlásra sarkal. Tehát ez biztos, hogy ez egy technika, ami ide vezetett, amiről most beszélgetünk. Tehát,
igen, aminek a végén egyébként egy irgalmatlan mennyiségű anyag felhasználás és energia felhasználás is van. A harmadik, amit én összeírtam, tehát az első volt a fogyasztás csökkentése, átalakítása, a második az alkalmazkodás, a harmadik pedig a kutatások, amik elősegítenék egyébként az alkalmazkodást, a különböző tudományos kutatásoknak a felgyorsítása. Hogy kevesebb anyagból tudjuk azt a terméket előállítani, esetleg ki tudjunk váltani anyagokat, tehát én azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen ahhoz, hogyha az a cél, hogy lehetőség szerint az életszínvonalunkat fönntartva, mostani életformánkat fönntartva, de mégiscsak környezetbarátabb módon tudjuk az életünket berendezni.
Igen, és én ehhez hozzátenném a javíthatóságot. Tehát ugye ez az eldobható kultúra, amit említett elnök úr, a helyett az, hogy ugyanúgy, ahogy régen a gyerekkorunkban, meg hát nyilván a szüleink idejében, meg mindig korábban, hogy javíthatók legyenek a dolgok. Ne kelljen tönkrement vagy meghibásodott dolgokat, eszközeinket kidobni, kicserélni, hanem hogy legyenek ezek hosszú élettartamúak, és legyenek javíthatók. És egyébként ennek minden feltétele megvan, hiszen olyan űrtechnológia van már, hogy az anyagokat 1000 évre tartósan meg tudnánk csinálni, csak ez nem érdekel a az jelenlegi ipari civilizációnak.
A könyv végén van egy javaslat, hogy át kéne térnünk egy új gazdasági számítási módra.
Igen.
Mondjon erről néhány szót, mert nem akarom ilyen kétségek között hagyni a hallgatókat és a nézőket.
Hát egy picit, ugye arról szól a könyv, hogy ábrándok üveletében élünk, és ez a javaslat egy picit illuzórikus, hiszen azért ezt nagyon nehéz elképzelni, hogy erre a világ átáll. Ugye az a javaslat, hogy becsüljük meg az energiát és az anyagot újra, ahogy az eleink tették. Tehát régen például egy falusi falun élő ember pontosan tudta, hogy mennyi energia meleget csinálni a házába, mert ő kiment az erdőbe, kivágta a fát, összeaprította és befűtött vele, és pontosan tudta, hogy ahhoz, hogy meleg legyen a házban, mennyi energiát kell felhasználni. Most a termosztát tekergetésével, vagy most már se kell, vagy mindenféle okos otthonba magától is, ezt észre se vesszük. Tehát nem érzékeljük azt, hogy ez milyen energia felhasználása, az a kényelem, ami bennünket körülvesz. De mondhatnám az internetet, amiről szerintem a legtöbb embernek nincs tudomása, hogy az mekkora energia, a globális internet, az mekkora energia felhasználó, nagyobb, mint a repülés.
Igen.
Tehát csak erről ugye nem szól a fáma, ezért nem hibáztatnak senkit, hogy túl sokat számítógépezik, vagy játszik, vagy facebookozik. Ez nem bűn. A repülésre már azért van olyan, hogy azt mondják, hogy hát ez nem szép dolog, mert hogy
korlátozni kellene.
Tehát azért az életnek nagyon sok olyan területe van, ahol nem is vesszük észre, hogy mennyi energiát használunk el, és ezt milyen könnyen tesszük.
Igen, mert természetesnek veszük, természetesnek veszük, adottságnak veszük, de hogy azért mégis egy pozitív mondattal zárjam a beszélgetést, hogy ez nem illúzió, ugyanaz az elnevezés, hogy az most az lesz-e.
Igen.
Igen. Az, amit javasol a könyvében, az most részletkérdés. De hogy mások is gondolkodnak, itt ebben a műsorban már többször idéztem, de itt mindenképpen ehhez a gondolathoz kapcsolódik. Mégiscsak egy Nobel-díjas közgazdász, egy Nobel-díjas amerikai közgazdász, William Nordhaus mondta azt a Nobel-díj átvételekor, hogyha az externáliákat, tehát a gazdasági tevékenységünknek a környezeti társadalmi hatásait nem vesszük figyelembe, nem számítjuk, akkor azért később társadalmi szinten kell nagyon magas árat fizetnünk. Ez ugyanaz a gondolat, tehát, és mégiscsak Nordhaus kapott érte egy közgazdasági Nobel-díjat, tehát egyáltalán nem eretnek a gondolat, és egyáltalán nem illúzió, tehát igenis legitim az a gondolkodás, hogy a mostani hagyományos GDP számításon túl az összes gazdasági tevékenységünknek a különböző hatásait, társadalmi, környezeti és egyéb hatásait is számításba kell venni hosszú távon, mert egyébként nyugodtan mondhatom, magunk alatt vágjuk a fát.
Pontosan így van, egyetértek.
Nos, én szeretném megköszönni Gerencsi Randásnak, hogy eljött, elfogadta a meghívást. Én azt annak örülnék, hogyha ez a gondolatsor, ami ebben a könyvben van, majd persze egy következő kötetben és interjúkban folytatódnak, hogy tényleg racionálisan gondolkodjunk, lássuk a veszélyt, lássuk a mozgásterünket, lássuk a saját felelősségünket, és keressük közösen a megoldásokat. Ez a könyv ehhez segít hozzá, és az a beszélgetés is remélem, hogy a hallgatókat, nézőket ebben segített, úgyhogy köszönöm, hogy itt volt velem, köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait.
Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.